Olyan nagyszerű, hogy itt vagytok. Szeretném ezt újra és újra kihangosítani. Annyira nagyszerű, hogy itt vagytok. Annyira szeretlek benneteket, és annyira hiányoztok. De olyan nagyszerű, hogy legalább így a képernyők előtt találkozhatunk, és összeköt bennünket az a lélek, akivel betölt bennünket, ami Istenünk, hogy az ő lelke által meggazdagodva összekapcsolódjunk szeretetben. Azokat is szeretném köszönteni, akik úgy vagytok itt velünk, hogy más gyülekezethez tartoztok, megtisztelő, hogy bekapcsolódtok az Isten tiszteletünkbe, és azokat is nagyon nagy szeretettel köszöntöm, akik úgy vagytok itt velünk, hogy talán most kezdetek ismerkedni Istennel, hogy talán ez az első karácsony, ami csendesebb most a számunkra, de talán ez az első karácsony, amikor elgondolkodtál az életeden, az élet értelmén esetleg, vagy a karácsony valódi jelentésén. És talán ez vonzott most a képernyők elé. Szeretném, hogyha tudnád, hogy bármilyen furcsán hangzik is, de szeretünk téged. És ismeretlenül is azt mondhatom, hogy szeretünk téged, és fontos vagy a számunkra, mégpedig azért, mert a mi Istenünk szeretete nagyobb annál, mint hogy megtartsuk magunknak, szeretnénk neked is átadni. És szeretnénk téged is behívni abba a szeretet közösségbe, ami Isten és közöttünk fennáll, abba a kapcsolatba, amit mi Istennel ápolunk. Ezért szeretettel bátorítunk, hogy az Istentiszteletet követően vedd fel velünk a kapcsolatot. Keresd bennünket a honlapunkon elérhető kapcsolat menüpontban, és nagy örömmel vennénk, hogyha felvennéd velünk a kapcsolatot, hogy amikor majd újra találkozhatunk, akkor itt tisztelhessünk téged is az imaházunkban, a gyülekezetünkben. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében olvassuk Isten igéjét, még tehát mindig a karácsony légkörében, és még mindig a karácsonyi üzenetet értelmezve, boncolgatva, annak a mélyére ásva. Egyetlen, nagyon rövid igevers. Egyetlen igevers, de annál mélyebb. Így hangzik Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből Isten igéje, mégpedig az első fejezet 19. verse. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne, vagyis Jézusban lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Ez az egy ige áll majd előttünk, ezen a mai délelőttön. Ez Isten szava hozzánk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük neked a te fiadat, a testet öltött igét, aki 2000 évvel ezelőtt azon az első karácsonyon testet öltött, emberré vált, hogy bennünket pedig Isten gyermekeivé tegyen. Halleluja! Urunk, eltelik a szívünk hálával és örömmel, amikor olvassuk ezeket a hatalmas mennyei igazságokat. És kérünk, a mai délelőttön is jelensd ki magadnak nekünk. Szeretnénk betelni a te lelkeddel, és más emberekként tovább élni az életünket. Uram, imádkozok azokért is, akik úgy hallgatják most ezt az üzenetet, hogy még csak ismerkednek veled. Kérlek, Uram, érintsd meg a szívüket, és add, hogy a kapcsolat közted és közöttük helyreálljon. Amen. Tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Milyen monumentális gondolat ez? Az egész teljesség, Isten teljessége egy kisbabában. Az egész teljesség, az Isten teljessége egy emberben, egy emberi testben. Hát hogy van ez? A testet öltés nem kényszer volt a mi Urunk számára. A testet öltés az nem valami szükséges rossz, amit Jézusnak, ami Urunknak el kellett szenvednie azért, hogy bennünket megváltson. Nem. A fájdalom, a szenvedés, a kereszt, az persze igen, az fájdalomakkal és szenvedéssel teli volt. De önmagában az a gondolat, hogy Isten gondolataiban megszületik az emberiség megváltásának terve, az a gondolat, hogy az egész teljesség testet öltsön egy emberi lényben, ez olyan dolog, ami Istennek tetszik. Ez olyan dolog, ami Isten szívét megmelengeti, felvillanyozza, amire azt mondja, hogy ez egy jó ötlet. Hogy tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Hogy ez egy jó gondolat, ezt mondja az Isten igéje. Márpedig, ami Istennek tetszik, az nem csak, hogy egy jó ötlet, amire Isten azt mondja, hogy jó, amire azt mondja Isten, hogy ez igen jó. Hát arra a Bibliából azt olvassuk, hogy arra csak egy szó igaz, és ez pedig az, hogy tökéletes. Ez egy tökéletes gondolat volt Isten részéről. Amikor tehát arról gondolkodunk, hogy hogy lehet ez? Az imént énekeltük, hogy én nem értem. Nem értem, miért szeretett úgy, hogy lejött közénk a földre, vállalva ennek minden fájdalmát, nehézségét, szenvedését, hogy én ezt nem értem. Hogy nem értem és nem látom át Isten terveit, mert ezek magasabban vannak, mint amit én fel tudok fogni. Miközben vívódunk és próbáljuk ezt a hatalmas isteni misztériumot megfejteni és közel férkőzni hozzá, közben lebegjen a szemünk előtt, hogy egy olyan gondolatról van szó, amire Isten azt mondja, hogy ez igen jó, hogy ez egy jó ötlet, hogy ez nekem tetszik, hogy Isten a maga teljességében kigondolta, hogy én így fogom megváltani az embert. És azt mondta, hogy ez igen jó, ez jó lesz. És gondoljátok el, hogy Jézus születésétől kezdve, annak körülményeitől kezdve, az életének nyomorúságain, szenvedésein, megvetettségén át, egészen a kereszten elszenvedett kivégzésig, erre az egészre azt mondja Isten, hogy ez jó. Hogy így kell megváltani minket. Hogy az emberiség megmentéséhez csak egy grandiózus gondolat illik. Csak egy mindent lehengerlő, döbbenetes gondolat illik, és ez ilyen. Tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg mindent önmagával a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. És ez tetszett Istennek. Úgyhogy ezen a mai délelőttön szeretném még magasabbra emelni a szemetekben azt a szeretetet, amivel Isten szeret bennünket. Az a szívem vágya, és ezért imádkoztunk, hogy amikor hallgatod ezt az üzenetet, akkor teljen meg a szíved Isten szeretetével. Akkor árasszon el téged Isten ezzel a szeretet cunamival, amit a testet öltés gondolatából akar elénk állítani Isten, mert erről nem lehet kisebb szavakkal beszélni. Mert Isten gondolata jó, igen jó, és ez tökéletes. Ez a szeretet nem hullámzó érzelmeknek a sorozata. Ez a szeretet kőkemény döntéseknek a sorozata. És miközben Isten, majd a testet öltött Jézus meghozza ezeket a döntéseket, semmi túlzás nincsen abban, hogy közben, tudod, hogy ki lebegett a szeme előtt? Te és én. Meg az összes erre a földre született ember. Amikor azt mondta Isten ott a mennyben, hogy ez egy jó gondolat, ez egy jó ötlet, így fogjuk megváltani az emberiséget, akkor te és én ott lebegtünk a szeme előtt. És azt mondta, hogy az emberiség megváltásához ez a hatalmas, monumentális gondolat illik. Mert, és ide szeretném majd kifuttatni az egész üzenetnek a lényegét, mert sokkal jobban szeret bennünket, mint ahogy azt mi el tudjuk képzelni, mert sokkal nagyobb méltóságra akar emelni minket, mint ahogy azt mi el tudjuk képzelni. Úgyhogy ha eddig szeretted az Urat, akkor nagyon bízom benne, hogy ezután még jobban fogod szeretni. Ha még most ismerkedsz Istennel, akkor pedig nagyon bízom benne, hogy ezután teljes erőből fogod őt szeretni, mert az a szeretet, amivel ő szeret bennünket, az lehengerlő és hatalmas. És arra csak ilyen válaszreakciókat lehet adni, ha valaki ezt végig gondolja. Négy gondolatot szeretnék elétek tárni, hogy mit is jelentett az, és mit is jelent az, hogy tetszett Istennek, hogy Jézusban lakjék. Hát így fogjuk megnézni, hogy tetszett neki, hogy annyi idő után újra személyesen találkozhat velünk. Aztán tetszett neki, hogy újra gondoskodhat rólunk minden szempontból. Aztán azt fogjuk megnézni, hogy tetszett neki, hogy elszakíthatatlanul összefonja velünk az életét. És végül arról szeretnék néhány szót szólni, hogy tetszett neki, hogy még nagyobb méltóságra emeljen bennünket. Hát nézzük akkor ezeket a gondolatokat, hogy mi is az, ami Isten szívét lángra gyújtja, és mi is az, amiről azt mondja, hogy ez igen jó gondolat. Először is tehát tetszett neki, hogy annyi idő után újra személyesen találkozhat velünk. Lehet, hogy első hallásra furcsának hangzik ez a megközelítés, már pedig nagyon is erről van szó. Attól függetlenül, hogy azt mondtam, hogy nem érzelmileg hullámzó, érzelmileg túlfűtött gondolat volt ez Isten részéről, hanem kőkemény döntések sorozata, ez nem jelenti azt, hogy Isten ne szeretne bennünket rendkívül érzelemgazdagon. Ezt nagyon sokszor szoktam kiemelni, és szeretném is újra és újra hangsúlyozni, mert nagyon fontosnak tartom. Isten nem érzelemmentes Isten. Isten az érzelmeknek az atya. Tőle származnak. Ha valaki intenzíven megél érzelmeket, akkor az ő. Csak tőlünk eltérően tudja kezelni az érzelmeit. Többek között ezért is szeretnénk olyanokká válni, mint ő. Szóval ami Istenünknek tetszett az, hogy annyi idő után újra találkozhat velünk. Miért mondom ezt a látszólag furcsának tűnő, vagy döbbenetesnek tűnő gondolatot? Azért, mert a bűneset nem csak számunkra tragikus, hanem Isten számára is. A bűneset nekünk embereknek derékba törte a létezésünket. Istentől viszont elszakította a kedvenc teremtményét. A legnagyszerűbb dolgot, amit alkotott életében, a bűn elszakította tőle. Olyannyira, hogy Istennek nem csupán bennünket kellett kiűznie a tökéletes, teremtett világból, az Édenkertből, nem csak, hogy el kellett választania bennünket az élet fájától, vagyis az örök élet lehetőségétől, hogy gonoszként ne éljünk örökké, hanem át kellett élnie azt is, és meg kellett hoznia amellett a döntést, hogy vissza kell vonulnia a láthatatlan világba azért, hogy amikor velünk kapcsolatba lép, abba mi ne halljunk bele. Na, kicsit gondolj bele ebbe. Mi lenne, hogyha holnap azt mondanák, hogy innentől kezdve nem láthatod a gyerekedet, mert a jelenléted halálos erővel hatna arra, akit a legjobban szeretsz. Hogy éreznéd magadat? Maximum telefonálhattok. A hangodat hallhatja. De többet semmit. Olvashatja a leveleidet, hallhatja telefonon a hangodat, de soha többé nem találkozhattok. Na hát Istent is úgy érinti és érintette ez a gondolat, mint ami most a te szívedben is, mint ami a te szívedet is összefacsarta most. Hát Isten számára sem normális, hogy a bűn elszakított bennünket tőle, és ezért a mi védelmünk érdekében neki vissza kellett húzódnia a láthatatlan világba. Ez nem normális. Isten szívét ez összefacsarja, összeszorítja. Ez számára sem normális, és ezért ő tőlünk eltérően, akik folyamatosan lázadunk ellene a mai napig, ő kereste a megoldást, és el is hozta ezt. Hát ezért tetszett neki többek között, hogy Jézusban testet öltsön, hogy az egész teljesség benne lakjék, mert elemésztő vágy fűtötte és fűti őt, hogy újra személyesen találkozhasson velünk. Mert Isten a mennyei tökéletességben, tudjátok, hogy mi nosztalgiázott? És hogy mi nosztalgiázik még mindig? Azon, hogy mekkorákat sétálgattam én Ádámmal és Évával a békeidőkben, és mekkorákat beszélgettünk, és milyen jó volt, hogy a bűn nem állt közénk. És ezt nem csak retorikai eszközként mondom, hát ezt mondja maga Jézus. Vágyva vágytam, hogy eltöltsem veletek ezt a húsvéti vacsorát. És nem iszom, és nem eszem addig a szőlőtő terméséből és a kenyérből, amíg veletek újat nem iszom az Isten országában. Vágyik velünk lenni. És amikor Isten végig gondolta, hogy hogy kellene megváltani az emberiséget, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a szíve lángolt és hevült, amikor azt mondta, hogy újra személyesen találkozhatom az enyéimmel, hogy újra a szemükbe nézhetek, mint ahogy ott az Édenben annak idején azokban a nagy sétákban, hogy újra megölelhetem őket, hogy újra láthatom őket, hogy újra közel jöhetnek hozzám. Amikor arról beszélünk, hogy Jézusban az Isten testet öltött, hogy közel jöjjön hozzánk, akkor ez nem kényszerűség volt a részéről. Nem úgy jött, mint akinek a fogát húzzák, hanem úgy jött, mint akinek ez a szíve legfőbb vágya. János evangéliumában olvasunk erről a vágyról, és olvasunk arról a tragédiáról is, hogy ezt az emberek hogy fogadják. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Látjátok ennek a kettősségét? Ezt az elemésztő feszültséget. A saját világába jött, hazajött, az övéi közé jött. Hát ebből nektek milyen Isten rajzolódik ki a szemeitek előtt? Hát nem egy olyan Isten, aki tárt karokkal jön, aki dobogó szívvel jön, hogy jövök, jövök, jövök közétek, szeretlek titeket. De az övéi, a teremtményei nem fogadták be őt. De ez az ő szeretetén nem csorbított egy kicsit sem, és nem mondott le rólunk az ilyen fogadtatás ellenére sem. Van egy másik része annak, hogy Istennek miért kellett a láthatatlan világba visszahúzódnia. Ez sokkal keményebb, de az igazsághoz hozzátartozik. Az Ószövetségben olvashatunk egy-két részről, aminek a vége az kivégzés. Amikor valaki olyan bűnt követ el, magas körökben, a királyhoz tartozó magasabb hatalmi körökben, ami kivégzést érdemel, akkor ott olvasunk egy visszatérő fordulatról, ami így hangzik, hogy és nem láthatta többé a király arcát. Az ókorban Isten népe nagyon értette azt a gondolatot, hogy mit jelent annak a megtiszteltetése, hogy láthatjuk a királyt, és hogy mivel jár az, hogyha nem láthatjuk a királyt. Az az ítélet, amikor valaki nem láthatta többé a király arcát, ez egyenlőt jelentett a halállal. Amikor tehát a legmagasabb körökből származó ember, a legnagyobb tiszteletben álló teremtmény az ember, fellázad a király ellen, akkor ott az ítélet az, hogy nem láthatja többé a király arcát. És ez az ítélet egyenlő a halállal. Hát ebben vagyunk, és Isten nélkül lehet, hogy két lábon járunk és éljük az életünket, de Isten szemszögéből halottak vagyunk. Ezzel számot kell vetnünk, mert ez az igazság. Miért olvassuk olyan sokszor ezt a furcsa kifejezést, hogy Isten nevét felemeljük, Isten nevében jött valaki, egy angyal vagy egy ember, hogy az Úr az ő népe között állította fel a sátrát, hogy ott lakjon, micsoda, az ő neve. Miért ez a furcsa megfogalmazás? Ez nem csak játék a szavakkal, ez azért van, mert az emberek el vannak szakítva Istentől, nem láthatják őt, nem tapasztalhatják az ő jelenlétét, amit tapasztalhatnak belőle, az az ő neve. A tudás, az arról szóló tudás, hogy Isten létezik, kapcsolatba lehet vele kerülni, de nem láthatod, mert halálos ítélet van rajtad. És tudjátok, mivel ér véget a Biblia? Mivel záródik a Biblia? Milyen képsor az, amivel Isten le akarja zárni az ő kijelentett szavát, az a pont az ín, a cseresznye a tortán. Tudjátok mi ez? Az, hogy az újjáteremtett világban az Isten sátora az emberekkel van. Hogy Isten maga lesz velük. Maga lesz velük. Nem a neve, nem az arról való tudás, hogy Isten létezik, csak nem láthatjuk, hanem ő maga lesz velünk. Ezt készíti számodra és számomra Isten. Ez az, ami lázba hozza őt, és ez az, ami miatt azt mondta, hogy ez egy jó gondolat. És amikor tetszett neki, hogy Jézusban lakik, az azért történt, mert tetszett neki, hogy annyi hosszú, külön töltött év után újra személyesen találkozhat velünk. Csodálatos. Csodálatos. Nézzük tovább. Tetszett neki, hogy újra gondoskodhat rólunk mindenféle szempontból. Tetszett neki, hogy újra gondoskodhat rólunk mindenféle szempontból. Mert a mi Istenünk gondoskodó természetű Isten. Gondviselő Isten. Olyan, akinek fontos az, hogy mi történik veled. Csak egy pár igét szeretnék most így gyorsan átnézni veletek, hogy együtt lássuk meg, hogy tetszett az neki, hogy újra gondoskodhat rólunk személyesen. János evangéliumában ezt olvassuk. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. És itt találkozott a samáriai asszonnyal, akinek a teljesen elgyötört és kilátástalannak tűnő életét helyreállította. Nézzük tovább, és aztán majd összegzem. Lukács evangéliumában ezt olvassuk. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben ördögök voltak. A gadarai megszállott, és csodálatos szabadulással az az ember, akiben ördögök voltak, néhány perccel vagy órával később ott ül Jézus lábainál, tiszta és épp elmével, mert Jézus teljes helyreállást hozott a számára. Aztán Lukács evangéliuma 19. fejezetében ezt olvassuk. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma te házadban kell megszállnom. És Zákeus élete, ami tele volt kisebb rendőrségi komplexussal, identitásválsággal, megvetéssel, gyűlölettel, lenézettséggel, ez az élet helyre áll. Vagy amiről a múlt héten olvastunk a Lukács evangéliuma 24. fejezetében. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. És emlékszünk, hogy hogyan állt helyre ennek a két összezavarodott tanítványnak a világképe, az én képe, a jövő képe. Na hát ez alapján, hogy ne mondhatnánk azt, hogy tetszett Istennek, hogy újra gondoskodhat rólunk mindenféle szempontból. Gondoskodhat rólunk, amikor helyrehozhatatlannak tűnő kapcsolati válságokba kerülünk, mint ahogy gondoskodott a samáriai asszonyról. Hogy gondoskodhat rólunk, amikor elszakíthatatlannak tűnő szellemi kötelékek fonnak körbe bennünket. És ő képes elszakítani ezeket, mint ahogy a gadarai megszállottat is megszabadította. Hogy gondoskodhat rólunk a kilátástalannak tűnő identitással kapcsolatos problémáinkban is. Mint ahogy Zákeusnak az identitását és én képét helyreállította. Hogy gondoskodhat rólunk az elhordozhatatlannak tűnő krízis helyzetekben. Mint ahogy az Emmausi két tanítvány kríziséből kiemelte őket. De folytathatnám a sort. Tetszett neki, hogy gondoskodhat arról, aki egész életében nem tudta kinyújtani a kezét, hogy nyújtsd ki a kezed, ezért jöttem, hogy gondoskodjak rólad, nyújtsd ki a kezed. Hogy gondoskodhat arról, aki soha életében nem látta a fényt. És azt mondhatja neki, hogy nyisd ki a szemed és láss. Hogy gondoskodhat arról, aki egész életében nem tudott járni, de a barátai annyira szerették őt, hogy hozták Jézus elé, és azt mondja ennek az embernek, hogy fiam, nem csak, hogy a fizikai egészségedről gondoskodom, hanem gondoskodom az életed legnagyobb problémájáról is, hogy helyreálljon a kapcsolat köztem és közted úgy, hogy kiveszem a bűnt a képletből. Hogy gondoskodjon azokról a tanítványokról, akik szeretnék őt követni, de időnként nagyon bizonytalanok. Hogy gondoskodjon arról az emberről, aki megtagadja őt 3 évnyi intenzív barátság után, és letagadja azt is, hogy bármikor is ismerte, és Jézusnak tetszett az, hogy miközben a saját szíve vérzik, hogy a barátja elárulja, közben azt mondja neki, hogy Péter, szeretsz engem? Mert én szeretlek téged, és rád akarom bízni az én egyházamat. Gondoskodj a nyájról. Értitek? És ennek a sornak a végén, vagy inkább úgy mondanám, hogy ebben a jelenlegi időszakban mi vagyunk soron. Te meg én. Tetszett neki, hogy gondoskodhat az emberről, és mindent megragadott, hogy gondoskodjon is rólunk. Hogy gondoskodjon akkor, amikor jönnek hozzá az emberek hallgatni őt, de nincs mit enniük. Hogy gondoskodott arról, hogy a tanítványok tudják, hogy a legfontosabb dolog, hogy hirdessék Isten üzenetét. Gondoskodott arról, hogy ehhez mennyei erőt kapjanak, amikor eljön hozzájuk a Szentlélek, és így tovább. Szerinted ezek után rólad nem akar ugyanilyen intenzíven gondoskodni? Hát, hogyha a világ teremtésekor és a mennyei nagy tanácsban, amikor Isten elé tárta a mennyei tanácsnak ezt a nagyszerű ötletet az emberiség megváltására. Hát, hogyha akkor telebegtél a szeme előtt, és amikor itt járt a földön, akkor mindenkiről gondoskodott, aki ezt igényelte, akkor rólad, aki az övé vagy, vagy aki most fontolgatod, hogy szeretnél kapcsolatba kerülni Jézussal, szerinted rólad ne gondoskodna? Gondoskodik mindenképpen, mert tetszett neki az a gondolat, hogy újra gondoskodhat rólunk személyesen. Fölmerül a kérdés, hogy hát igen, Tamás, de hát ez a testet öltött Jézusra igaz volt, de mi most megint olyan korszakban élünk, amikor Jézus nincs itt. Egy részről igaz. Más részről soha, de soha nem volt olyan korszaka az emberiségnek ezt megelőzően, amikor Isten a saját lelkét belénk adta volna. És nem csak egy-egy emberbe, akit különleges képességekkel ruházott fel, hanem mindenkit megajándékoz a lelkével, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És bár megölelni valóban nem tudjuk most Jézust, de ilyen intenzív, személyes kapcsolatba a világegyetem urával nem tudott mindenkor minden embere lenni. De te meg én igen. Micsoda megtiszteltetés, micsoda kiváltság. Nézzük tovább. Tetszett neki, hogy elszakíthatatlanul összefonja velünk az életét. Hát, drágáim, hogyha van a teológiának felmérhetetlen gondolata, akkor ez az. Isten, aki önmagában is tökéletes, és a tökéletességében boldog. Tökéletes szellemi lény. És ez az önmagában is tökéletes szellemi lény úgy dönt, hogy összeköti velünk egy részét velünk, akik az anyagi világhoz tartozunk, de annyira összeköti velünk önmagát, hogy úgy is marad. Ezt szeretném egy kicsit értelmezni. Istennek, mielőtt földre jött volna Jézusban a Szent Háromságnak nem volt olyan része, Istennek önmagában nem volt olyan része, ami kötődne lényegileg az anyagi világhoz. Amikor Isten azt mondja, hogy Jézusban én testet öltök, akkor az Isten azt mondja, hogy ember. Ember! Én annyira szeretlek, hogy össze akarom kötni veled az én lényegemet, de úgy, hogy az én lényemnek egy része úgy is marad. Összekötve az emberrel. A Szent Háromságnak az egyik tagja, a Fiú, akire itt a Földön úgy hivatkozunk, hogy a Fiú. Pusztán szellemi lényből olyan lényé válik, akinek a lényege összekötődik az anyagi világgal. Emberré válik. Az Isten fia emberré lesz. Amikor a feltámadása után megjelenik a tanítványoknak, honnan ismerik föl? Hát onnan, hogy Jézus, Jézus maradt. Onnan, hogy az Isten fia nem változott vissza olyan Istenné, akiben nincsen, akinek nincsen része az ember lényében. Mert tetszett neki, hogy úgy elszakíthatatlanul összefonja velünk az életét, hogy úgy is marad. Nézzétek, Lukács evangéliumában mit olvasunk a feltámadás után. Jézus megjelenik a tanítványoknak, azok halálra rémülnek, mire Jézus ezt kérdezi tőlük. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és nézzétek meg jól. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. A Szent Háromság, aki három és egyben egy és oszthatatlan Isten, ebben a hármasságban mutatja be a számunkra, hogy ő nem egy megközelíthetetlen diktátor, nem egy hűvös, érzéketlen, hatalmi potentát, egy elnyomó kényúr. Hát ő abban leli a kedvét, hogy kapcsolatban van. Hogy az Atya megdicsőíti a Fiút, a Fiú megdicsőíti az Atyát, a Szentlélek a Fiúról beszél, és az ő dolgait jelenti ki, és dicsőíti őt, és ebbe a közösségbe akar bevonni bennünket Isten. Ebbe a szeretet közösségbe, ahol azok, akik ennek a szeretet közösségnek a részei, ugye ezt beszéltük karácsonykor is, azok lubickolnak ebben a szeretetben. Hát persze, hogy jól esik az Atyának, hogy a Fiú dicsőíti őt. Persze, hogy jól esik a Fiúnak, hogy az Atya megdicsőíti őt. Persze, hogy jól esik a Szentléleknek, hogy dicsőítheti az Atyát, hogy hivatkozhat a Fiúra. Hát ebbe a kapcsolatba akar bevonni bennünket Isten. És ezért arra is képes volt, hogy a lényének egy részét örökké odaadja az embereknek, hogy összekösse magát velünk elszakíthatatlanul. Mert tetszett neki, hogy benne lakjék. Ezek után mi bizonyíthatná jobban, hogy szeret téged? Mi bizonyíthatná jobban, hogy fontos vagy a számára? Mi bizonyíthatná jobban, hogy a szíved csücske, a legkedvesebb teremtmények vagyunk? És végül tetszett neki, hogy még nagyobb méltóságra emeljen minket. Ez a korona, ez a csúcs, a karácsony, a testet öltés csúcsa. Hogy Istennek tetszett az a gondolat, hogy benne lakjék, és így békéltessen meg önmagával minket. Mert tetszett neki az a gondolat már ott, amikor a teremtésnél, amikor látta, hogy ez el fog törni, tragikusan el fog törni, és az ember el fog szakadni tőlem. Amikor ezt végig gondolta, és látta, hogy ez így lesz, és megszületett ez a grandiózus és monumentális gondolat, hogy tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, akkor egyúttal már az is ott volt Isten szívén, hogy nagyobb méltóságra akarlak emelni titeket, hogy értsétek már meg, hogy szeretlek benneteket, hogy nem akarok nélkületek élni. Nem akarok nélkületek élni. Ez Isten üzenete, amit János evangéliuma az első rész 12. fejezetében így fogalmaz meg. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ha bármikor problémád merülne fel önmagaddal kapcsolatban, ha bármikor meg legyintene a kisebb rendűségnek az érzése, az értéktelenségnek az érzése, a nem vagyok jó, nem vagyok elég jó, nem kellek senkinek érzése, hát akkor ez a gondolat és ez a Biblia vers jusson az eszedbe. Az emberiség fellázadt Isten ellen, és sokan ennek az égigérő szeretetnek az ellenére meg fognak maradni a lázadás állapotában, mert így döntenek, mert nem értik meg, és nem akarják felfogni és elfogadni Isten szeretetét. De akik úgy döntenek, hogy befogadják őt, vagyis hisznek az ő nevében, akik hisznek az ő nevében, azokat Isten felhatalmazza arra, hogy a gyermekeivé legyenek, és barátaim, nekem így szorul el a torkom, hogy onnan indultunk, hogy Istennek vissza kell húzódnia a láthatatlanba, azért, hogy a legdrágább teremtményei, az ember ne halljon bele a vele való közösségbe. És azt mondtam, emlékezhettek, hogy olyan ez, mintha azt mondanád ma a gyerekednek, hogy azért nem láthatsz soha többé, hogy ne hallj bele. És eljön az Isten fia, testet ölt, karácsony annyit tesz, mint testet öltés, inkarnáció. Testet ölt, és azt mondja, hogy akik hisznek az én nevemben, mert egyelőre ennyi elérhető a számotokra belőlem, azokat felhatalmazom, hogy az én mennyei családomhoz tartozzanak, hogy az én mennyei gyermekeim legyenek, akik így már újra találkozhatnak velem, akik így már újra velem lehetnek az újjáteremtett tökéletes világban. Halleluja! Jöhet a tűzijáték. Itt kell nagyon boldog szülinapot kívánni még egyszer, mint ahogy karácsonykor is. Itt kell azt mondani, hogy tied minden dicsőség, hatalom, áldás és erő, és a szívünk minden szeretete, mert Isten megoldotta annak a kérdését, hogy mi elszakítottuk önmagunkat tőle. És tetszett neki, hogy nagyobb méltóságra emeljen bennünket, mert többé, akik hisznek az ő nevében, azok nem teremtmények csupán, hanem gyermekek. Azok nem teremtmények csupán, hanem gyermekek. És mindannyian érezzük a kettő közötti megtiszteltetésbeli különbséget. Azzal kezdtem, hogy bízom benne, hogy a mai délelőttön még magasabbra tudom emelni a szemetekben azt a szeretetet, ahogyan Isten szeret bennünket, és bízom benne, hogy ez meg is történt a szívedben. Mert Istennek tetszett, hogy annyi idő után újra személyesen találkozzon velünk. Tetszett neki, hogy újra gondoskodhat rólunk mindenféle szempontból. Tetszett neki, hogy újra, illetve hogy elszakíthatatlanul összefonja velünk az életét. És tetszett neki, hogy még nagyobb méltóságra emeljen bennünket mennyei gyermekekké. Hát ezért volt jó ötlet, amire Isten maga azt mondta, hogy ez igen jó, ez egy tökéletes ötlet az emberiség megváltására. Hát ezért tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Amen. Gyertek, ezért fogunk most imádkozni. Örökkévaló és szerető, szerető mennyei atyánk, szeretünk téged. És újra ezt akarjuk mondani, hogy szeretünk téged. És melletted döntünk, mint ahogyan te mellettünk döntöttél annak idején. Melletted döntünk, Úr Jézus, téged választunk. Hiszünk a te nevedben, és hisszük, hogy ennek kapcsán emiatt a döntés miatt láthatjuk majd a te arcodat, és újra együtt lehetünk veled tökéletességben. Köszönjük, Urunk, hogy összefontad velünk egyszer s mindenkorra és örökre elszakíthatatlanul a te lényedet. Ezért mi csak állunk, csodálunk téged, térdre borulunk, magasztalunk téged, és megvalljuk, hogy te vagy a legfontosabb az életünkben, te vagy, akit a legjobban szeretünk. És Urunk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ezt az üzenetet minél több embernek el tudjuk mondani, hogy minél több embert helyreállíthass. Add, Uram, kérlek, hogy a Trinity nagyon sokak számára a találkozás helye lehessen. És Uram, imádkozom most azokért, akik hallgatják ezt az üzenetet, hogy ha hallgatják, akkor te érintsd meg a szívüket, hogy megértsék, hogy te elvetted a bűneiket, és helyre akarod állítani az életüket. Hallgass meg, kérünk Jézus hatalmas nevében. Amen.